Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Svájcból hallják ezúttal a világszámot, mert hogy ezen a héten ellátogattam nagybátyám városába, Kúrba, de Ennetbürgenbe is elmentünk. Egy kis kirándulás volt Ennetbürgen, hát Kúrban pedig azért volt dolgom is bőven, mert hogy nemrég meghalt a nagybátyám szegényekem néhány évvel ezelőtt. Most ki akartam használni az alkalmat, hogy ahol én gyerekkoromban sokat laktam, ahol én játszottam gyerekkoromban a Rajnának azt a részét, ahol tényleg egész nyarakat eltöltöttem a nagybátyámnál, azt most meg akartam mutatni a gyerekeknek is. Úgyhogy elhoztam őket is magammal, és Kúrban, amíg én tettem egy-két dolgot, addig ők is játszottak, pihengettek, meg aztán utána együtt elmentünk megnézni a klasszikus dolgokat is, tehát a látnivalókat is, meg hát persze azt, amiket én gyerekkoromban láttam. Ez egy ilyen furcsa jó érzés volt, mert hogy én 1978-ban lényegében azért kezdtem el utazgatni, mert itt Kúrban, az áruházban láttam azt, hogy nem kell sorba állni banánért. Akkoriban Sopronban évente egyszer lehetett banánt kapni, a karácsonyi időszakban, és néha hamar elfogyott, mert hogy először 3, később 1 kilót vehetett csak egy ember, és mikor elfogyott, utána már csak kubai narancs volt. Imádta a nagymamám a banánt, és én is nagyon szerettem. És amikor Svájcban a mozgó lépcsőn, amit életemben először láttam és próbáltam ki, lementem az élelmiszerbolt, helyesebben a nagy áruháznak az alsó részére, ahol volt az élelmiszer részleg, akkor láttam, hogy hatalmas kompókon ott lógnak a banánok fürtjei. És nem értettem, hogy ez hogy lehet. És jött a nagybátyám, már kerestek, hogy hol a gyerek, és hát mondta, hogy fiam, mit csinálsz? Hát mondom, megpróbálom kitalálni a szisztémát. Milyen szisztémát? Hát, hogy látom, hogy itt van a sok-sok banán, de hogy lehet hozzájutni. Mert azt hittem, hogy ez is úgy működik, hogy felírják, hogy ki szeretne banánt, ezt csak úgy megmutatják, hogy na, hát így néz ki a banán, aki szeretne, az majd mondjuk visszamegy pár év múlva, és akkor kap banánt. Mint ahogy az autó is úgy működött, hogy rendeltünk egy zsigulit, aztán legrosszabb esetben 10 év múlva, de jó pár év múlva megérkezett. És mondta nagybátyám, hogy nem úgy működik, itt nyugodtan fogod a kosaradat, beleteszed a banánt, kifizetjük és megvesszük, és megeszed. És akkor rájöttem, hogy a világ csodálatos, mert nem minden úgy működik, ahogy én azt otthon elgondoltam, és megszoktam, és elhatároztam, hogy meg akarom ismerni ezt a világot, úgyhogy így kezdődött ez a nagy utazás halmaz, és aztán mindig olyan utazásokat terveztem, amit először ugye gyerekként a családdal meg tudunk ugrani, tehát szocialista országokba főleg, aztán utána olyan helyeken dolgoztam, ahol sokat lehetett utazni. A Hello Világ az első utazási magazin volt, ami klasszikus utazási magazin talán a rendszerváltás utáni magyar televízióban, aztán a Világszám az első kereskedelmi televízió első kereskedelmi utazási műsora volt még a TV3-ban, és utána pedig az Inforádióban a Világszámot most már hallhatjuk 2000 óta, tehát amikor indult az Inforádió, akkortól van ez a műsor, és hát előtte még a Danubius Rádióban is volt utazási műsorom, tévés filmeket is csináltam rengeteget, tehát rengeteg olyan munkát kerestem, amivel lehet utazni, tény és való, hogy ez sikerült is viszonylag hosszú ideig. De 78-ban Kúrban a banán döntött el részben a dolgokat, és érdekes az, hogy még mindig megvan az az áruház, még mindig megvannak a nagy áruházak, és Kúrnak a belvárosa keveset változott. Hát 78 után, aztán 82-86-ban is voltam Kúrban, aztán utána pedig már magamtól is tudtam jönni, hiszen már a szüleim elengedtek, és akkor már nem csak 4 évente lehetett jönni, hanem korábban többet is lehetett jönni, úgyhogy folyamatosan itt töltöttem rengeteg-rengeteg nyarat, és hát a környéket elég jól felfedeztem. És gondoltam, hogy most akkor megmutatom a gyerekeknek is, hogy milyen volt az, amikor apátokat inspirálta az, hogy itt más a világ egy kicsit, meg sok mindent megtanultam. Azért a rendszerváltás után meg pláne sokat jöttem ide, meg a nagybátyámmal sokat találkoztam, mert hogy reklámfilmeket készítő ilyen céget is csináltunk közösen a nagybátyámmal, és hát ilyen tejfőszájú fiatal felnőttként itt próbálgattam az oroszlán körmeimet, ő meg mondta, hogy hát mi a tuti. Minden esetre svájci nagybácsi, ez ilyen legendaszerű volt a rendszerváltás előtt, hát nekem tényleg volt svájci nagybátyám. Újra akartam egy picit élni az élményeket, meg hát mondom, volt egyéb dolgom is, ezért is jöttünk Kúrba, ahol egyébként valóban, amikor kinéztünk a szállod ablakán, akkor láttuk azt, hogy mesebeli minden, tényleg jó idő volt, 20 fok körüli a hőmérséklet. Most ugyanúgy Svájcból hallják a világszámot, csak most már eljöttünk Kúrból egy Ennetbürgen nevű településre. Most Ennetbürgennél állok éppen így a szálloda konditermének az erkélyén, mert hogy ilyen is van neki, egy ilyen kis lodzsa helyesebben, és gyönyörű panoráma tárul a szemem elé, mert hogy jobbra-balra látom a vonuló felhőket, alattam is, fölöttem is, mellettem is vonul, és pont most ebben a pillanatban csak azért hagytam abba a kúri meséléseket, mert hogy egy gyönyörű hegycsúcs kibukkant a felhők közül, és egy picit fel kell nézni rá, hó van a tetején, hatalmas és iszonyatosan nagy ereje van, így ránézek, és látom, hogy te jó ég, üzenete van ennek a hegynek, de hát sok-sok hegy van itt. Kúrnak is egyébként van egy klasszikus hegye, azt úgy hívják, hogy Kalanda, és a Kalanda hegyről még sört is elneveztek, az a Kalanda sör, és a Kalanda hegy tövében ott folyik a Rajna. És elhatároztam, hogy hát megmutatom akkor, hogy hol is laktunk, és elmentünk abba az utcába, ami egyébként a pályaudvartól tart egyébként a Kalanda hegyig. És mentünk, már nagyon-nagyon elfáradtak a gyerekek is, meg a feleségem is, mindenki elfáradt, de oda vittem őket arra a helyre, ahol laktunk nagymátyámmal, és bementünk a belső részére, ott egy ilyen közpark rész van, és akkor mondtam, hogy na, nagymátyám emléke még él, mert hogy öcsi bácsi annak idején elkerített egy kis darabot a közparkból, én sövénnyel elválasztotta a háznak a kijáratát, és ott termesztett mindenfélét, hát még mindig megvan ez a sövény, sőt a másik oldalon is van egy másik sövény, és akkor azon mosolyogtam, hogy láttam azt, hogy egy másik magyar család is lakik ott, és hát ez az, amikor a magyar ugye a forgóhajtón megy be, és másodiknak aztán elsőnek jön ki. De azzal együtt persze a leleményesség mindig is fontos volt, hiszen azért Svájcban sem könnyű az élet, hogyha valaki itt lakik, itt is vannak nehézségek, majd mesélek erről is. De minden esetre elmentünk ebbe a kis utcácskába, a lányok virágot szedtek, a Fülöp fia megnézegette az épületeket, és aztán eljutottunk egy olyan helyig, ahol megint kukoricást termesztettek, és az nekem nagyon fontos volt, mert évekig kukoricát termesztettek, amikor mentem a nagybátyámhoz, és egyszer elmentem életemben először kocsival, és elfelejtettem a pontos címet. És csak arra emlékeztem, hogy a Bahnhofstrasse után azon túlmegyek, és akkor a pályaudvar másik oldalán ott a Skelettestrasse-n indulok, és akkor a kukoricás mellett balra lakik a nagybátyám, és pont kukoricát termesztettek, és kiderült, hogy vetésforgó miatt csak 4 évente termesztenek kukoricát, és pont 4 évvel később voltam ott, úgyhogy így találtam meg egyáltalán, hogy hol lakik öcsi bácsi. Aztán ott megint kukoricást termesztettek, és visszajöttek az emlékek. Tényleg nagyon-nagyon érdekes volt. Fiatal kis kukorica volt még, hát április vége van, de rohangált benne Fülöp, és jól éreztem magam. Aztán átmentünk a kis biciklis hídon a Rajna fölött, és a másik oldalon van egy olyan kis csatorna, hogy a csatornának a másik oldala az egy mesterségesen kiásott kis mini tóba vezet, és abban nagy halakat tartanak, azokat megcsodáltuk. Aztán találkoztunk egy hatalmas vízisiklóval, de tényleg ilyen hosszú vízisiklót én még életemben nem láttam. Hát Fülöp mondta is, hogy ez a legjobb hely a világon, mert vannak csigák meg vízisiklók, és mi kell még egy 6 éves gyereknek. Utána lementünk a meredek oldalon, és lementünk végig egy nagyon-nagyon meredek kis töltésen a Rajna partra, mert hogy én is lementem gyerekkoromban, gondoltam, hogy hát talán meg tudjuk ugrani, és akkor már a lányok nem jöttek velünk, és mivel, hogy most Svájcból megy a műsor, tudom, hogy a feleségem se fogja tudni meghallgatni, következőképpen nyugodtan elmere mondani, hogy lementünk a nagyon meredek Rajna part részen, hiszen annál szebb nincsen, mint amikor kiállunk a kövekre, és a gyönyörű kristálytiszta Rajna folyó így a lábunk alatt átsorog szinte mesebeli. Biztos önök is látták már az alpesi folyók esetében, hogy ezek a fehérre csiszolt, a víz által fehérre csiszolt lapos kövek a szélén, ezeknek a hegyi folyóknak, hegyi patakoknak milyen gyönyörűek, és ha erre állunk, akkor az tényleg nagy élmény, így alattunk megy át szinte a folyó. Úgyhogy erre rá is álltunk, aztán visszamentünk, elbúcsúztunk, megint láttuk az óriási rajnai vízisiklót, és utána szépen visszamentünk a belvárosba, mert hogy ez a külvárosi része Kurnak, van egy belvárosi rész, és a belvárosi részen pedig van egy Altstadt, egy óvárosi rész. Aztán vannak még a hegyi részek. Az egyik hegyre van egy felvonó is, de hát annak a működése az ilyen tipikusan svájci, mert itt este azért nincsen élet. Tehát Kurban én voltam diszkóba, aztán 11-kor hazamentek az emberek. Hát náluk 11-kor még nem is alapoznak szerintem. És hát ma már biztos, hogy változott a dolog, mert most már azért sok bevándorló van Kurban is, és akkor ők azért biztos szeretnek este diszkóba menni, de úgy egyébként 10 óra után még mindig kihaltak az utcák. Tehát tényleg semmi nincsen. Az utolsó étterem is bezárt 10 órakor ott a környéken, a Capricorn, és előtte 9-ig lehetett vacsorázni. Tehát ez nem az ilyen olaszos mediterrán típusú hangulat az, ami Kurra jellemző. Graubünden, így hívják ezt a tartományt, aminek a székhelye, és kocsival úgy jöttünk el ide, hogy Liechtensteinen is át kellett menni. Liechtenstein önálló állam, viszont Svájccal közös vámuniója van, és a határ gyakorlatilag nem őrzik. Viszont Liechtenstein is érdekes, egyrészt még mindig herceg, van itt meg lehet nézni a várát, másrészt pedig gyönyörű tündéri kis házacskákkal találkozhatunk kedves utcával, és így gyártják a világon a legtöbb műfogsort. Ezt mondták nekem akkoriban, amikor utoljára itt jártam. Hát nem tudom, hogy azóta Kína átvette a műfogsorgyártásban a világelsőséget vagy sem, de akkor, mikor utoljára hosszabb időt itt Liechtensteinbe töltöttem, akkor ez még így volt. De hát Liechtensteinből hamar oda lehet érni Kurba, és Kurban a belvárosban sétálgatva is el tudunk tölteni legalább 2-3 napot, úgyhogy az mesebeli élmény lesz. Reggel indulunk, megebédelünk, valahol tovább megyünk, és csak felfedezzük a kutakat például. Svájcban rengeteg kút van, rengeteg ivókút, a víz is iható, a csapvíz is nagyon-nagyon finom, de Kurban például megteszünk 2-3 utcányi sétát, és már újabb és újabb ivókutak vannak. Ilyen kis mini szökőkutak, de nyugodtan lehet inni a vízükből. Mert hogy a hegyi patakok, hegyi folyók, Rajnába torkolók is hegyi patakoknak a vizét azt oda vezetik, és azt ihatjuk. Hát annál egészségesebb nincs is. Úgyhogy ha valaki nem akar semmit se költeni, hanem olyan, mint amikor gyerekkoromban idejöttem a nagybátyámhoz, és hát nulla pénzem volt gyakorlatilag, akkor egy szélire ültem, és minden kutnál ittam, és nagyjából ennyi. És azt nem mondom, hogy az erdei bogyók gyümölcseit falatoztam, mert ezt anyám soha nem engedte volna, és én szófogadó gyerek voltam. De itt Kurban rengeteg ilyen kis kúttal találkozhatunk. Macskaköves utcáskákat képzeljenek el, de hát a macskakő nem olyan, hogy elbotlunk rajta, hanem ilyen kis lerakott kő, és illeszkedik egymáshoz, és hibátlan minden. Gyönyörű, szűk, vagy éppenséggel tágabb utcáskák egymást váltogatják, egyforma, de nagyon szép házak, és gyönyörű kis templomot találunk az egyik fontos tér, hát ha nem is főtér, mert ilyen klasszikus főtér nincsen, de egy nagy térnek a végén. A régi város részben ott viszont van azért szép tér, ott találunk egy olyan helyet, ahol kiülhetünk és kapucsinót kortyolhatunk, vagy bármi mást. Oda is elmentünk, oda is elsétáltunk, rengeteget sétáltunk itt Kurban. Ott is persze szökőkút van, meg különböző szuvenírárusok, de még a szuvenírtermékek is olyanok, hogy láthatóan a hűtőmágnesnek a ragadamágnese igényesen van megcsinálva. Tehát tényleg a minőség iránti vágy, a minőség iránti igény azért a mindennapokban megjelenik. A Svájc lakossága sokat változott, nőtt egyébként. Most már azért az utcakép annyiban más, hogy rengeteg olyan bevándorlóval lehet találkozni, akik azért a munkaerőt pótolják, hiszen amikor mondjuk elmegyünk egy étterembe, vagy elmegyünk egy boltba, akkor az eladó az nagyon-nagyon ritka, hogy mondjuk kúri őslakos legyen. Találkoztunk például egy félig román, félig magyar hölgyel, aki dolgozott egy étterembe, hát ezt nagyon-nagyon megszerették a gyerekek, és hát mesélt ő is sokat, ő 30 éve itt van. Hát mondtam, hogy amikor 30 éve ő megérkezett, akkor én már, nem tudom, 4 éve céget csináltam itt a nagybátyámmal, de és akkor megbeszéltük azt, hogy mi a helyzet, és akkor ő panaszkodott arra, hogy nagyon sokan jönnek mostanában szerinte Afrikából, meg arab országokból, és hát neki a vallásosságuk az sok már, mert hát azért Kúr neki másról szól, és fura volt hallani az ő szájából ezeket a szavakat, de minden esetre tanulságos. Mert hát kétségtelen, hogy azért a lakosság jelentős része az most már olyan, aki mondjuk az elmúlt 20 év során érkezett ide, nincsenek többségben még, és érdekes az is, hogy a nagyon fontos főhivatalokba azért olyan svájciak vannak, akik már több generáción át itt élnek, vagy akár régi lakosok, azért azt megfigyeltem, de hát nyilván ez majd eldől a szavazásokon, vagy a voksolásokon, amelyekből gyakran van itt, meg vannak véleménynyilvánító szavazások is. Érdekes egyébként, hogy most pont arról szólt az egyik kutatás, hogy mondjuk nem szavazás volt, hanem ilyen véleménynyilvánító kérdés, hogy nők is menjenek-e kötelezően katonának, és több mint 60% azt mondta, hogy hát jó lenne, de ez még nem biztos egyáltalán, hogy bevezetik. Most 18 és 30 év között kötelező a katonaság itt Svájcban, és van egy alapkiképzés. Amikor a nagybátyámnál voltam, ő mindig egy zárt szekrényben tartotta a géppisztolyát. Tehát fegyvert is haza is vihetett, sőt, haza is kellett vinni sokszor, és régen még külön kis zárt dobozba lőszert is adtak, azt hiszem, 60 darab lőszert, és rengeteget gyakoroltak. Tehát ott a Kalanda tövében, a Rajna folyásánál, ott mindig hallottam, hogy gyakorolnak éppen, mert a lövéseket lehetett hallani, amikor ott bicikliztem az erdőben. De itt Kúr közepén, hát persze nem hallunk lövöldözéseket, hanem teljes csend van még, hogyha nagyon korán indulunk útnak, meg akkor is, hogyha este 10 körül megyünk. Annyiban azért nincs teljes csend, hogy mindig a zubogását egy kicsit az artézi vizeknek, a szökőkutatnak lehet hallani. És lehet látni jobbra-balra a gyönyörű hegycsúcsokat, mert itt is körbeöleli a települést jó pár hegy, nem csak a Kalanda, a tetején gyönyörű kis havas sipkával meseszép valóban egy ilyen kirándulás. Hogyha Kúrban sétálgatunk, akkor amellett, hogy az épületeket csodáljuk, azért a boltokat is meg lehet csodálni, mert errefelé még azért a boltok is olyan kis aranyosak, tüktik, kedves, jól kinéző boltocskák, minden a helyén van, mindenki rakat tiszta, és tényleg gyönyörű az egész. Ami még érdekes az, hogy németül, a svájci németül mindenki megpróbál beszélni, és nagyon-nagyon komolyan veszik azt, hogy megtanuljanak. Akárhányszor találkoztam valakivel, már csak érdekességképpen is néha megpróbáltam németül beszélni vele, és azért működött tényleg. Az épületekről pedig csak annyit, hogy nagyon sok épületet régi festmények, régi ábrázolások, régi rajzok díszítenek. Az óra, nagyon sok helyen ott van az óra még, ami tényleg egy egyedivé teszi a svájci városképet, itt a kúri városképet. Nagyon finomak a helyi specialitások. Van például egy ilyen mezei vadász, egy Landjäger nevű kolbászuk. Ezt a kolbászt, ezt minden reggel kínálják, de még este is egy ilyen nagy fatányéros szelű tányéron el lehet fogyasztani, hogyha egy vendéglőben kérünk ilyet. Van helyi sütemény is, és ami még nagyon-nagyon finom, azok a sajtok. Természetesen a helyi termelőtől hozzák a tejet, vagy pedig a sajtot, és akkor ezt el lehet fogyasztani reggelinél, de akár mondom, ilyen fatányéros szerű tálat is, helyi tálat is kérhetünk. Tehát vannak speciálisan Kúr környékére jellemző finomságok, főleg a kolbászok, kolbászos ételek, sajtok. Tehát ezek, amiket a pásztorok annak idején itt elkészítettek, és már az 1200-es évek óta a hagyomány, a gasztronómiai hagyomány részei. Kúrban van helyi közlekedés is, és autóbusszal mehetünk, de nagyon hamar elmegy az utolsó autóbusz, amikor a Rajnától el akartunk menni vissza a belvárosba, a pályaudvarig, akkor például már lekéstük, mert hogy ez hiszem talán 18-20-kor ment az utolsó visszafelé, tehát elég hamar abba hagyják így a járatok üzemeltetését. Van olyan vonat, ami átmegy a város közepén, és egy-két megálló az olyan, hogy akár azok között is járhatunk, és akkor felkereshetjük mondjuk a pályaudvartól, a Bahnhoftól az óvárosi részt, vagy még tovább mehetünk. Arózába is megy vonat, mondtam, hogy gyerekkoromban is voltam ezzel, az is jól néz ki. Drága egyébként a napi egy a helyi vonatra, és általánosságban szinte minden drága. A taxi is drága. Egyszer beültünk egy taxiba, és amikor már nagyon elfáradtunk, és az is hát 20 frank volt, az 9000 forint, ami drágának számított ahhoz képest, hogy mekkora távolságot tettünk meg. A felvonó itt úgy működik, hogy hétvégeken, meg bizonyos ünnepnapokon, és akkor is meglehetősen kevés alkalommal ezt láttuk, mert nem tudtuk kipróbálni ezt a felvonót, nem tudtam megmutatni, hogy milyen a többieknek, de hát egyszer biztos lesz olyan, hogy majd fel tudunk ezzel menni, és onnan is látjuk Kúrt, de hát attól még jó pár magas helyről láttuk Kúrt, mert autóval is utána, amikor elhagytuk nagybátyám városát, akkor sok helyre elmentünk. Érdekes egyébként az, hogy ennyit keresnek manapság Svájcban. Nos, 2,9 millió forint körüli összeg az átlag kereset havonta, az árak is magasak. Egy pici szuterén például mondjuk a külvárosban az 1 millió körüli, és a megélhetés is nagyjából 1 millió. Állami egyetem 1 millió évente, hogyha itt a tandíjat ki akarjuk fizetni, de 20 millió is lehet egy magánegyetem tandíja például. Tehát ezek azért bizony odavágó tételek. Az ételek, az étkezések is viszonylag drágák. A jövedelemadó az úgy működik, hogy többet fizetnek azok, akik többet keresnek arányaiban, a eleve már egy sima adókulcssal is, de hogyha meg Svájcot nézzük, akkor itt ugye progresszív az adókulcs, tehát 0%, hogyha valaki svájci szinten keveset keres, és 11,5% a többet. De hát 11,5% nem annyira mellbevágó. Egyébként külön adók is vannak viszont, aztán szociális járulékot is fizetni kell. Aztán ugye abban benne van a túlélő hozzátartozónak fizetendő járulék, meg az örességi járulék, de van munkanélküli járulék, rokkansági járulék, úgyhogy bőven van teher. Persze adókedvezmények is léteznek Svájcban, de azért, hogyha megnézem azt, hogy milyen levonások vannak, milyen adózás, akkor hát nem egy adóparadicsom Svájc, még akkor sem, hogyha maga az SZIA az nem annyira húzós, hogyha valakinek sok a jövedelme, akkor sem, meg ha kevés, akkor sem, de az összes jövedelem elvonás azért az nem kevés. És hát meséltem a katonai szolgálatról, tehát ott azért 18 és 30 között jó páran azt mondják, hogy hát ők mégse szeretnének elmenni, hogyha ezt megtagadják, akkor polgári szolgálatra kell őket kötelezni a jogszabály szerint, tehát akkor elmennek kórházba vagy valahova dolgozni, plusz még fizetni kell, adót is kell fizetni, tehát ilyen hozzájárulási adót gondolom, abból majd finanszírozzák azt, hogy legyen, aki meg szeretne elmenni, és hosszabb ideig ott maradni, nem csak 30 éves koráig. Kurban sok magyar él, és hát nagybátyám idején még nem voltak olyan sokan. Emlékszem, hogy volt olyan időszak, amikor a pályaudvar mellett van egy kis kávézó még a mai napig, és akkor ott összegyűltek, és akkor én meg ott áhítattal figyeltem, hogy milyen okosakat tudnak mondani. Hát általában dicsérték, hogy milyen jól működik itt minden, úgyhogy kevesebbet panaszkodtak, mint amit otthon megszoktam. De az is érdekes egyébként a Kurban, hogyha itt lakunk, itt élünk, hogy az élelmiszerek, az étkezések időpontja, például általában 12 és 14 óra között van ebéd, reggeli az olyan 10 óráig, 11-ig, a vacsorát az pedig mindig korábban megejtik már, tehát 7 óra fele, és nem a végtelenbe nyúlik, tehát mondom, 10 órakor itt szinte minden bezár, de van, ami már 9 órakor is. Az üzletek, a boltok is viszonylag korán bezárnak, és hát általában nyugodtság van mindenhol, azt tapasztaljuk, azt látjuk. Hát vannak persze turisztikai nevezetességek, múzeumok, városi múzeumok, művészeti tárlat, egy gyönyörű épület, ahol megnézhetjük a vasút történetét. Ez is érdekes, úgyhogy Kurban azért valóban úgy el tudunk tölteni turistaként is jó néhány napot, hogy izgalmas látnivalók sokaságába gyönyörködhetünk, de ha csak bemegyünk a belvárosba, és teszünk egy sétát az óvárosi részen, megnézzük a szökőkutat, a kisboltokat, eszünk egy finom Landjägert, és utána iszunk egy finom helyi kávét, már önmagában azt mondjuk, hogy a nyugalom egy picit megállította az időt, és jól éreztük magunkat. Noha jóval kisebb az ország, mint Magyarország, de emellett olyan sok csodát rejt, hogy turista paradicsom nem csak a csokoládéról híres, vagy éppen a szökőkutakról Genfben, vagy a bankról, a svájci bankról, hanem sok minden másról is természetesen. Így például az elképesztő szálláshelyekről, fantasztikus kiszolgálásról. Nem véletlenül vannak itt olyan iskolák is, ahol tanítják, hogy miként kell valakinek kiszolgálni a vendéget. Sőt, Ritz, akiről a Ritz szállodát elnevezték, ugye hát a londoni Ritz meg a párizsi Ritz az az első autentikus Ritz, ahol Ritzet kérték fel arra, hogy adja a nevét és a tudását is. Nos, Ritz is egy svájci család, egy pásztor családnak a sokadik gyermeke volt, és aztán később nagy karriert futott be Londonban, a Savoyban, és sok más helyen volt ő egyébként konciérs, londiner, portás, sok minden más, aztán a végén már vezető, és Ritz is svájci volt, de hát azt tapasztaltam itt is a szállodákban, hogy voltunk egy ilyen családi szállodánál, csinálják már vagy 30 éve, és természetesen a tulajdonos asszony odajött, és húsvét hétfőn köszöntötte a gyerekeket, már adott nekik kis mini tojást, egy háromcsillagos kis szálloda ott Kurban. És életemben először voltam Kurban szállodában, mert korábban, amikor idejöttünk, mindig nagybátyámnál laktunk, sőt, hát volt olyan időszak az életemben, amikor itt is laktam, és most először volt az, hogy nem mentünk az ő lakásába, hanem megszálltunk valahol, és szegényként ugye meghalt már, de felfedeztük mindazokat a dolgokat, amelyek még az ő szellemi örösségét is jelentették, meg az én gyerekkoromat, és itt Kurban aztán kipróbáltam most azt is, hogy milyen itt egy szálláshelyen gyönyörű, kellemes, a szokásos svájci kiszolgálás. Hát persze itt azért igaz az a reggelire, hogy nem az a svédasztalos világ, mint amit nálunk adnak. Tűktik kis szobák, nem túlságosan nagy az egyfőre eső négyzetméter, minden az élén áll, nyuszis díszítés volt még mindenütt, úgyhogy valóban szép volt, jó volt, pontos volt, a parkolásnál pedig ugyanazt hoztam, amit gondoltam, hogy nem lehetett parkolni csak úgy, hogy este 6-tól 8 óráig a szálloda előtt, aztán nagyon jó indulat volt a hölgy, amikor érkeztünk, és adott még 2 darab 1 órás vouchert, és akkor 10 órákor kellett kiállnom a világ végére a parkolóházba, mert hogy Svájcban a parkolásra nagyon komolyan odafigyelnek, ez kurva sincsen másképpen. De aztán kurból tovább utaztunk, úgyhogy minden esetre most egy nagyon szép településről mesélem önöknek, hogy mit is látok az ablakból, Ennedbürgenből. Mert hogy Ennedbürgen egy igazi gyöngyszem itt a Pirvástetter tó környékén, és valaki ide látogat, akkor meglepően sok turisztikai nevezetességgel találkozik. Ahol most állok egyébként, az egy szállodának a fitness terme, mert egy eldugott zugot akartam keresni. Nos, ez az ötcsillagos szálloda az, ahol az ember a fitness teremben nyugalmat talál, mert kevesebben látogatják sokan, sokkal, mint ahányan általában szokták az ilyeneket mondjuk Budapesten vagy bárhol a világban, viszont olyan a panorámája, hogy ámbulatba ejtő, az ablaknál állok, és látom azt, hogy felettem, alattam, balra, jobbra felhők. De úgy alattam felhők, hogy pont a felhők között kilátok, és rálátok éppen a településre, amit hever a lábaimnál. Ez valami álomszerű a látvány, közvetlen közel pedig egy gyönyörű, vörös színű bokor van, ellette még egy, jobbra egy üdözöld bokor, végig a réten virágok, gyönyörű sárga, meg kék virágok, hihetetlenül dús fű, és rengeteg-rengeteg virág van, amerre a szemmel lát, ugye most rajta vagyok egy dombtetőn lényegében. Ugyanis van egy Villa Honeg nevezetű izgalmas szálloda, és mivel, hogy én életemben ugye 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, a Villa Honegbe is most eljutottam, hiszen ez benne van a top 10 svájci látnivalóba. Kívülről nem azt mondjuk, hogy hú, hát ez mondjuk valami fantasztikus épület, tehát nem egy ilyen burzse arab, viszont olyan helyen van, hogy ámulatba ejtő, mert egy domb tetejére építették, és van egy olyan medencéje, ami végtelen, tehát infinity medence, mostrában nagy divat, de amikor lenézünk, akkor egyébként nem egy szakadék, hanem egy domboldal van, és balra-jobbra látjuk a kis teheneket. Most itt lejöttem egy szinttel lejjebb, és innen is még az ablakukból valami álomszerű a panoráma egyébként. Most át is sétálok ide a másik ablakhoz, és hát itt látom azt, hogy itt meg kezdődik az erdő, mert hogy gyönyörű erdő van a dombnak a másik oldalán. Olyan a természet, hogy mesébe illő. És ami jó, hogy lehetetlen úgy építkezni bárhol is, hogy elvegye a panorámát, mert hogy a domb olyan erős, olyan meredek, hogy akárhova építkezik valaki, hát biztos, hogy ezt majd látni fogjuk. Hát más kérdés, hogy azért, hogyha sokat építkeznének, akkor már nem lenne ilyen csodálatos a panoráma, de úgy tűnik, hogy azért ezt nézik, hogy mennyit és hova, hogyan lehet építeni. Minden esetre a különböző épületek azok mind-mind tájba illőek. Tehát valóban olyan, hogy ha 15-20-30 évvel ezelőtt elképzeltem, hogy ilyen a csodálatos hegyi világ, aztán láttam is nagybátyámnál rengetegszer, hát még korábban is láttam már, és tényleg olyan a hegyi világ, és hogy a feleségem elképzelte, na hát ő neki is bejött, és hát tudjuk, az a legfontosabb, mert hogy mindig is meg akartam mutatni a családomnak azt, hogy gyerekkoromban hol játszogattam, amikor az elején még 4 évente lehetett csak jönni, akkor 78-ban itt voltam életemben először külföldön, Svájcban, a nagybátyámnál. És utána, abban az időszakban, amikor már lehetett jönni nyugatra, akkor pedig minden nyaramat szinte itt töltöttem. Anyukám még Budapesten feltettek a vonatra, Bécsben át kellett szállnom egyedül, és aztán itt meg levett a nagybátyám, öcsi bácsi, és tényleg mindent bebarangoltam. Biciklivel például szinte mindent Kúr környékén, de volt, hogy vonatra szálltam, és akkor mentem, amerre lehetett, volt, hogy felmentem a ilyen fogaskerekűszerű vasúton Arózába, rengeteg helyre. De most egy kicsit odébb vagyunk jelen pillanatban, amikor önök hallják ezt a műsort, mégpedig Ennedbürgen környékén, ahol egy gyönyörű kis vörös kocsikát találunk, amelyik 6 perc alatt felvisz minket a Bürgenstockra, a hegynek a tetejére. Itt durván 2000 méter magas hegyek vannak, hogyha most elmenne ez a felhő, akkor látnám is jobbra és balra is, hogy ott a hó még mindegyiknek a tetején, és a havas hegycsúcsok körbeölelik itt a Pirvástetter zét, a Pirvástetter tavat. Van egy felvonó, egy ilyen kis vöröses kabin, nagyon-nagyon jól néz ki, meglehetősen hosszú, olyan, mint egy kis mini vasúti kocsi, és az felvisz minket az egyiknek a tetejére. Gyönyörű kis kápolnát is találunk, van egy kápolna, úgy fordítanám le, hogy hívják, hogy Mária a hóhoz. Tényleg egy ilyen kis hegyi kápolna, elképesztően szép. És itt van lényegében a legszebb panoráma promenád a világon, azt mondják a helyiek, mert hogy a hegy oldalába kiépítettek egy gyönyörű kis sétautat. Ami jó, hogy lehet úgy sétálgatni, hogy nem kell kapaszkodni. Tehát nem kell attól félnem, hogy mindjárt végem van, mert annyira szűk az út, hogy ha megcsúszom, akkor a szakadékba zuhanok, vagy pedig csak a korlát ment meg, hanem nyugodtan lehet úgy sétálni, hogy közben látom magát, a csodát, a gyönyörű kilátást, az elképesztő épületeket, a gyönyörű hatalmas hegyeket, amelyeket hófed, és mellette pedig persze a tavat, a Firvastetterzét, hiszen az tényleg innen a magasból elképesztő, ahogy elnyúlik, és hát ez nem egy egyszerű tó formája, tehát ilyen kis kerek tó, hanem egy ilyen össze-vissza tó, tényleg, hogy a hegyek öleléséből hol kibújik, hol visszamegy, jobbra-balra, és tekerek, kavarog, és annyira bonyolult, hogy amikor az egyik oldalra megérkeztünk, akkor meg kellett várni a kompot, mert majd 1 óra 50 perc lett volna a GPS szerint, hogyha átmegyünk a tó másik oldalára. Úgyhogy önmagában a tó és a kompozás is élmény. Egyébként ez a Firvastetti tó, az onnan kapta a nevét, hogy ugye 4 kanton, mert hogy 4 kanton határolja. Egyszer itt van ugye Schwyz, aztán Luzern, aztán Uri és Nidwalden, tehát a 4 kanton miatt a 4 Waldstadtról kapta a nevét, Uri, Nidwalden, Schwyz és Luzern. 9 medencéje van összesen, tehát a Firvastetti tónak 9 elkülöníthető része van, amelyek mind-mind összekötetésben állnak egymással, de úgy a hegyek között van 9 jól megkülönböztethető kis része, és hát még apró kis nyúlványai mindenhol. Nagyon érdekes az, hogy jött létre egyáltalán, meg hogy milyen látványos, gyönyörű a vize, és tiszta, azt láttam. Amikor megérkeztünk ide valamikor délután folyamán pár nappal ezelőtt, akkor láttam azt, hogy ki van írva, hogy 5 órakor jön a következő komp, 4 óra pár perc lehetett, és mondta a feleségem, hogy hú, hát amúgy sem szeret hajózni, akkor inkább menjünk körbe. Mondtam, hogy nem, meg fogjuk várni, mert nagyon-nagyon hosszú itt az út, tényleg fele annyi idő, hogyha kompozunk, ráadásul vezetni se kell, és meg is vártuk, de előtte beszélgettünk ott egy helyi szállodással. Na most túlságosan sok vendég nincsen, tehát az overturizm az itt azért nem dübörög, amit meg is tudok érteni, mert azért Ennetbürgennél minden svájci szintű az árak is, tehát itt azért nem lehet azt megcsinálni, hogy békésen sétálgatok a településen, hanem valahol meg kell szállnom, valahol kell, hogy egyek, igyak, és egymást nem érik azért az élelmiszerboltok. Itt vagyunk egy hegynek a tetején, ha pedig lemegyünk a városba, akkor ott szép 4800 fős települést találunk. Tehát itt azért még mindig megvan ez a kis svájci hangulat, amit a gyerekkoromban tapasztaltam. Kurban is megvan, csak azért már más. Már azért más, tehát ott már a lakók javarésze kicserélődött. Most már Svájcban, amikor én itt voltam 78-ban először, akkor 5.800.000 voltak a svájciak, most majdnem 9 millióan vannak, de ez azt jelenti, hogy egyébként mint egy 50%-kal növekedett, ugye 6 millióhoz képest 9 a lakosság, és a többsége az ugye máshonnan érkezett, hát itt azért már eléggé látjuk azt, hogy 20-30% közötti az első generációs vagy második generációs bevándorlók aránya, de egyébként nagyon furcsa volt, hogy ők sem feltétlenül érzik jól mindig egymás társaságában magukat, de alapvetően mindenki a svájci precizitást, meg a pontosságot megpróbálja átvenni, és megpróbálja jól beilleszkedni. És hát vannak azért jó példák is, meg hát vannak kevésbé jó példák, az igazsághoz tartozik. De most a kompról meséltem, és hát amíg várakoztunk a kompra, bementünk egy szálláshelyre. Ott találkoztunk egy párral, az asszonyka Berni volt, egy híresebb művész, aki képzőművész is, meg fellépett mindenféle zeneművek előadásában, tehát egy ilyen univerzális művész. A fiatalember az pedig egy hamburgi üzletember, aki most már nem hamburgi, mert mind a ketten a Firvastetter tóhoz jöttek, és nagyon érdekes, mert hogy csak mi voltunk a vendégek, 2 hete nyitottak, ugye ez szerdán volt, tehát a szerdához képest 2 hete nyitottak, és mondták, hogy hát nagyon örülnek nekünk, mert az első vendégek között üdvözölhetnek, és tényleg fantasztikus, hogy milyen nyitottan elmesélték, megmutatták egy újságcikket, hogy hát ez volt a megnyitóról az újságcikk a helyi lapba. Aztán elmesélték azt, hogy ők kicsodák, micsodák, hát én is elmeséltem, hogy kicsodák, micsodák vagyunk, és végtelenül kedvesen és abszolút olcsón adtak kávét, meg fagyit, meg amit ilyenkor kell. És a beszélgetés után hát mondta, hogy annyira gyönyörű ez a vidék, hogy elhatározták, hogy ide fognak költözni, és az étterem fölé egy kis vendégházat is fölépítettek. Minden esetre csodaszép tényleg ez a vidék, és amikor felszálltuk a kompra, akkor láttam, hogy itt azért tényleg spórolnak a munkaerővel, mert hogy egy bácsi volt az, aki lejött, áttekerte az órát kézzel 5-ről 6-ra, ami jelezte azt, hogy mikor jön a következő kompert, hogy akkor majd 6 órakor fog legközelebb erre járni. Aztán kiintette az egy darab autót, ami volt a kompon, majd intett nekünk, hogy mehetünk. Összesen 3 autó volt, az enyém volt az első, és még 2, amelyik ráment a kompra. Aztán utána felhúzta a kis rámpát, majd rögtön beült a kasszába, és mikor elindult a komp, akkor közben vezetőjéknek az árát is. Aztán miután ez megtörtént, akkor fölment a kapitányi fülkébe. Még egy kollega volt egyébként, aki segítkezett neki, de alapvetően ketten előzemeltették az egész kompot, úgyhogy ő szinte mindent csinált. Hozzáteszem azért, nem azt mondom, hogy az életem legcsodálatosabb kompos élménye volt, mert hogy mikor átértünk a Fürstetter tónak a másik oldalára, addigra feltámadt a szél, mert hogy rendszeresen olyan 6 óra felé, 5:30 felé jön a rossz idő. Ezt megfigyeltem itt, hogy Endertbürgenben is mindig reggel egy kicsit árás felhős a levegő, van gyönyörű napsütéses időszak is mindig, aztán délután 5-6 körül mindig esik az eső. Ezt elég jól ki lehet számolni, úgyhogy ez egy pozitív dolog, mindig lehet készülni, hogy na, mire számíthatunk. És hát amikor odaértünk a másik oldalára a tónak, akkor azt mondja a feleségem Flóra, hogy hát ez egyenesen neki fog menni itt a kikötőnek. De nem ment szerencsére neki, gondolja ilyenkor mindig az ember, hogy hát bízni lehet abba, hogy nekik van valami fajta szaktudásuk, meg gyakorlatuk. Egyébként nem lehet mindig bízni, hogyha de valaki ebben bízik, akkor sokszor pórú jár, de gondoltam, hogy Svájcban azért lehet bízni. Korrigált is a derék úriember, úgyhogy bal oldalon mentünk neki egy kicsit az ilyen vas cölöpnek kinéző, de nagyon-nagyon erős valaminek, és egy nyikorgás meg minden közepette ez megfogta a kompot, majd a komp átvágódott a másik oldalra, ahol hát ott már tényleg nem gondolom azt, hogy ez mindennapos lehet, mert hogy frontálisan mentünk neki a oldalon lévő ilyen kis vigyázó fém oszlopoknak, amelyek gondolom azért kellő rugalmassággal bírnak ahhoz, hogy vissza is pattanjon róla a komp, mert hogy vissza is pattant róla az egész vas szerkezet, ha nem is ilyen pattanásszerűen, de úgy komótosan, mint ahogy a Titanic elsüllyedt, és aztán akkor már a feleségem így már kiabált, én meg videóztam, és akkor mondta, hogy te hogy tudsz ilyenkor videózni, és nem tudom, miért nem a menekülésre gondolsz, meg kapcsolod ki az övedet, de hát gondoltam, hogy ettől még azért nem süllyed el egy komp, és hát nem is süllyedt el, hanem szépen utána harmadikra, negyedikre sikerült végül is úgy előre indítani a járművet, hogy odaérkeztünk, ahonnan már az autóval ki lehetett hajtani. És nem akartam mondani a feleségemnek, hogy én a gyerekekkel titokban néztem egy olyan videót egyszer, amin ilyen kompról, hogy száll-e az autó típusú jelenetek vannak, és volt a világban ilyen tengeri komp, ahol olyan volt a szintkülönbség, hogy így fél métert kellett ugratni az autóval. De hát itt nem volt ilyen, itt azért, ha nem is pontosan és precízen, mint ahogy a svájci óra jár, de valahogy megérkeztünk a komppal, és alapvetően élménynek egy csodálatos volt. Utána erről a kompról, amikor lehajtottunk, akkor még egy szerpentines úton felhajtottunk a domnak a tetejére, és már ott is voltunk a szálláshelyen, ahol fogadott minket a szálláshely egyik munkatársa, de az ott az igazgatóval is megismerkedtem, és hát mesélte, hogy valóban olyan hotelről van szó, ahol a svájci hagyományok és értékek benne vannak a levegőben is, a Dürer család tulajdona ez a Villa Honeg, viszont hát akik itt dolgoznak, azok nemzetközi szállodává teszik, tehát nem csak a vendégek teszik olyanná, hogy sok nyelven sok ember beszél, mert hogy vannak magyar kolléginák is, találkoztam is itt dolgozó magyarokkal, végtelenül kedvesek voltak, és nem csak magyarok dolgoznak itt, hanem olaszok is dolgoznak, és szlovákok is dolgoznak itt a villában, úgyhogy érdekes egyébként, hogy a szállodák közül milyen sokban dolgoznak manapság már magyarok. De azzal együtt a vendégkör is hasonló. Találkoztunk indiaiakkal, oroszokkal, hollandokból, nagyon sok volt, és hát beszélgettünk egy kicsit Svájcról, és akkor én kiúztam magam, hogy hát én majdhogy nem hazajöttem, hiszen 78 óta rengetegszer jártam itt. Érdekes, hogy egyébként 17 éve pedig csak tanulmányutakon, amikor meghívtak. Tehát az elején gyerekkoromban, meg fiatal felnőtt koromban nagyon sokat voltam a nagybátyámnál. Volt közös vállalkozásunk is, és tényleg itt Svájcban szinte otthon éreztem magam. Aztán valahogy így az utóbbi évek azok nem voltak már olyanok, hogy sokat találkoztunk. Van, akkor találkoztunk, amikor ő Magyarországra visszajött, és akkor itt mondjuk szerveztem neki egy korfúj utazást, vagy krétai utazást, tehát míg az elején ugye már elnézést, de ő mondta meg mindig, hogy mi a tuti, és akkor hát mondta, hogy Svájcban mi ezt így csináljuk. Ez egy olyan szép mondat volt, hogy soha nem felejtettem el, és akkor mindig az egész család itta a szavát. Hát most meg már én mondtam meg neki, hogy hova érdemes utazni a nyáron, hogyha szeretne szegénynek, mert most pár éve meghalt. Minden esetre itt a Villa Honegben valóban a kiszolgálás olyan, mint általában Svájcban, tehát ritka a svédasztal, vacsorára is étlapról lehet választani, reggelinél is, és hát természetesen olyan fogásokat, amelyeket helyi termelőktől szereznek be. Erre nagyon odafigyelnek, hogy az összes szálloda büszkén hirdeti, hogy helyi termelőktől van ez, van az, van a sajt, vagy sok minden más is. És hát egyébként meg önmagában az, hogyha kiülünk az erkélyre és nézzük a tájat, az már megnyugtató. Tehát nem az a New York típusú izgalmas élet vár minket, meg hát nincs is zsúfoltság. Tényleg tehénbőgés, madárcsicsergés, gyönyörűségesen szép hegyek, ófötte, hóborított a táj, ott a távolban, a magaslatokban, lent a Firvágstetter tónak a ragyogó színe, felhők, amelyek gyakran alattunk, meg mellettünk mennek el, úgyhogy valóban csodaszép. És már meséltem arról, hogy itt van a legszebb promenád a világon a helyiek szerint, itt a Firvágstetter tó környékén, de van egy olyan lift is, ami fölvisz a magaslatra, egy ilyen kilátószerű építményre gondoljanak. 1132 méter magasan van ez a Hammerschwand lift, és ezzel Európa legmagasabban fekvő kilátó liftje. A helyiek szintén így tartják, de hát ez valószínűleg így is van, és erre is felmehetünk. A tetejéről pedig gyönyörű a panoráma. De hát, hogyha egyébként a dombtetőre felmegyünk, akkor is onnan is hasonlóan be lehet látni a Firvágstetter tó jelentős részét, meg hát nagyokat is lehet kirándulni, de attól még buli ez a kis liftezés úgy a tó mellett, és gyönyörködhetünk, hogy onnan másfajta a panorámát, mindenhonnan más, mindenhonnan gyönyörű, mindenhonnan elképesztő az, amit itt látunk. Későn kezdődik az élet, itt például reggeli úgy működik, hogy délután 2-ig van reggeli, és hamar befejeződik, mert este 10-11-kor már itt azért szinte semmi nem történik, nem is nagyon tudunk mit csinálni. Le lehet menni ugyan a településre, de itt is olyanok az utak, hogy Svájcban nagyon szűk utak vannak, gyönyörű minőségű, fantasztikus az aszfalt, de picik. És vannak olyan kitérő részek, hogyha egymással szemben találkozik a hegyi úton két autó, akkor az egyik visszatollat, vagy a másik előre megy, és akkor attól függ, hogy éppen hol veszik észre egymást, és akkor ott a kitérőnél megáll, behúzódik, az egyik, a másik pedig megelőzi. De attól még keskenyek. Mindenhol van viszont korlát, és rendkívül odafigyelnek a biztonságra. Egyébként a felvonók esetében is igaz ez, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy minden precízen jól működjön, és biztonságos legyen. Itt Ennetbürgenbe akkor is el tudjuk tölteni az időt, hogyha csak nézzük az állatokat. Ha a séta közben nyulakat láthatunk, legkülönbözőbb rágcsálókat, csigákat találtunk most jobbra-balra, égetnek a bárányok, sétálgatnak és kolompolnak a tehenek, rengeteg tehén van, külön-külön elkerítve mindegyik, de láttunk ilyen póniszerű kis pacikat is, úgyhogy a legtöbb a tehénből van, hiszen itt azért mindenféle fajta ételt készítenek tejből. Nem divat az még a luxusszállodákban sem, hogy a laktózmentes tejet vagy a különböző növényi tejeket lehessen kapni, vagy nem lehet, vagy pedig hát külön kérni kell, de én akárhol kértük, még nem kaptunk, de attól még lehet, hogy van minden esetre, hát itt, ahol igazi tehénből igazi tejet csinálnak, itt nem tudják nagyon értelmezni azt, hogy most akkor mi a gondunk, mi, mert hogy itt nincsenek nagyon pótanyagok, meg hát valóban tejből készül sokszor a tej. És az is érdekes, hogy az élelmiszerekre ez mind jellemző. Nagyon sok sajtálat ettem itt Ennetbürgenbe, és azok is elképesztő finomságúak, meg hát természetesen a svájci csoki ott van a desszertek között szinte mindig. A hagyományokat őrzik, és figyelnek arra, hogy ezek a vívmányok minél tovább megmaradjanak. Hölgyeim és uraim, önök ezúttal Svájcból hallották a Világszámot, tenni a műsorvezetőt, kis Róbert Richárdot. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!